Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Életjel, megvan az uniós paktum a pénzügyi válság ellen, a britek kimaradnak belőle, nálunk a parlament dönt majd.
Az elnök emberei Darák Pétert jelölte az új bírósági csúcsszerv a kúria élére, az államfő Handó Tünde pedig a bírói hivatalt vezetheti.
Feladták magukat, már előzetesben van a szolnoki házaspár meggyilkolásával gyanúsított két férfi, mindketten tagadnak.
És beindult a Mikulás gyár, rászoruló gyerekeknek várnak ajándékokat a szervezők, főleg ennivaló kellene.
Szigor, számonkérhetőség, szankciók az utolsó utáni pillanatban.
Nagy-Britannia kivételével végül az összes uniós tagállam elfogadta, vagy legalábbis nem utasította el a német-francia javaslatot, amivel az európai válságot próbálják meg enyhíteni, illetve megoldani.
A lényeg, hogy le kell építeni az államadósságot, ehhez a mostaninál szigorúbb költségvetési fegyelem kell, amit adott esetben Brüsszel kényszeríthet ki. A magyar delegáció a megállapodás után nem tartott sajtótájékoztatót, ezért a nyugati sajtóban azt írták, hogy nem csatlakoztunk a paktumhoz. Később a miniszterelnök azt mondta, hogy nálunk az országgyűlés mondja majd ki a végső szót az új egyességről.
Végül csak a britek maradnak ki biztosan az euróválság megoldására kidolgozott megállapodásból. De ez a brit vétó éppen elég ahhoz, hogy a szükséges döntéseket ne lehessen uniós keretek között meghozni. Nagy-Britannia azért nem ment bele a megállapodásba, mert nem kapta meg a kért garanciákat a londoni City a brit pénzügyi szektor számára. Nagy-Britannia érdeke az Európai Unióban a piacok és a kereskedelem szabadsága, és az, hogy mi dönthessük el, milyen feltételekkel kereskedünk. Ezeket a jelenlegi szerződés is biztosítja, és ez nem változik. De a további integrációt, az országok önrendelkezésének újabb darabjának feladását az uniós szerződés keretein kívül kell rendezni, mondta a brit kormányfő. A többi uniós ország egyszerűen köt egymással egy újabb szerződést, amelyben lefektetik az új szabályokat, amelyek szándékaik szerint meggátolják, hogy valaha is újra kialakulhasson a mostanihoz hasonló adósságválság. A szerződéshez csatlakozó országok vállalják, hogy egyensúlyban tartják a költségvetéseiket, ha mégsem automatikus büntetésre számíthatnak. Ezeket a szabályokat pedig saját nemzeti alaptörvényeikben is rögzítik. Emellett felgyorsítják az uniós válságkezelő intézmény felállítását, és megvizsgálják, elég lesz erre a célra a tervezett 500 milliárd eurós keret. Ezen kívül 200 milliárd euróval erősítik meg a Nemzetközi Valuta Alapot, hogy segíthessen a bajba jutott országokon. Merkel kancellár a britek döntése ellenére áttörésnek nevezte a megállapodást. Fontos lépést tettünk, hogy az eurót tartósan stabilizáljuk. Ezzel az egész unió is stabilabbá válik. A következő években kialakul egy költségvetési unió, ami a mai megállapodásnak köszönhető. Felfogtuk, mi vezetett a válsághoz, értjük az okait és levonjuk a következtetéseket. Lépésről lépésre újraépítjük a bizalmat, mondta a német kancellár. Három ország, Csehország, Svédország és Magyarország jelezte, a parlamentnek kell dönteni arról, hogy csatlakoznak-e az új szerződéshez.
Újra kell számolni a magyar költségvetést, ezt a miniszterelnök mondta Brüsszelben az állam és kormányfők megbeszélése után. Orbán Viktor szerint a munkának már a hétvégén nekifognak, és azt reméli, hogy az új terv a jövő héten a parlament elé kerül. A kormányfő hozzátette, csökkenteni kell a magyar növekedési előrejelzést, valamint kedvezőtlenebb árfolyamon kell majd újra számolni az egész költségvetést.
Európa sokkal nehezebb év előtt áll, mint gondoltuk, mondta az EU csúcs után a miniszterelnök, aki ezért már holnapra találkozóra hívta a kormány gazdasági és pénzügyi illetékeseit.
Egy sokkal nehezebb európai gazdasági rendszerben, egy sokkal lassabb eurózónás növekedés mellett újra kell terveznünk a 2012-re vonatkozó pénzügyi terveinket. Teljesen nyilvánvaló, hogy a német növekedési előrejelzés miatt csökkenteni kell a növekedési előrejelzésünket, és nyilvánvaló, hogy egy kedvezőtlenebb árfolyamon kell újra számolnunk az egész költséget, és újra tervezés van. Ezt nagyon gyorsan el fogjuk végezni. És ez egy elég jelentős újratervezés.
2012-re még nagyon nehéz évet jósol a miniszterelnök, de egy sikeres növekedési tervvel 2013-ban már fellélegezhetünk. Magyarországnak agresszív gazdaságfejlesztést kell végrehajtania, hogy az eurozónához hasonlóan ne zuhanjon a recesszióba. Az euró megerősítését támogatjuk, de az eurozóna fiskális paktumjához egyelőre nem csatlakozunk. Orbán Viktor indoklása szerint azért, mert fel kellene adnunk az ország szuverenitásának egy részét. Ilyen kérdésekben a kormány csak parlamenti felhatalmazással dönthet, mondta a miniszterelnök, aki egyébként nem tartja megfelelőnek a paktum kidolgozását.
Magyarországnak nincs oka rohanni, nincs oka sietni, semmilyen átgondolatlan új együttműködési rendszerbe nem léphetünk bele, mert az kalandorság lenne. És a kalandorságtól meg kell védeni az országot.
A magyar parlament már jövő hétfőn megkezdheti a vitát az eurozóna stabilitását megteremtő egyességről, amelyet az uniós vezetők reményei szerint márciusban írhatnak alá.
A csúcstalálkozóról menet közben rendkívül ellentmondásos hírek szivárogtak ki. A francia elnök hajnalban például még azt mondta, hogy Nagy-Britanniával együtt Magyarország is elutasítja a tervezett paktumot. Nicolas Sarkozy bejelentését a hírügynökségek perceken belül szenzációként ismertették. Brüsszeli tudósítónk Víg Zoltán a sajtóközpontban figyelte az eseményeket. Zoli, mi történt a zárt ajtók mögött? Mi okozhatta a félreértést?
Szervusztok, jó estét kívánok! Ahogy ezt magasrangú diplomatáktól megtudtam, akik szemtanúi voltak az eseményeknek, a hosszú maratoni tárgyalások során éjszaka Orbán Viktor kétszer is szót kért, hogy elmondja. Amíg nem teljesen világos, hogy pontosan milyen nehézségeket, milyen vállalásokat tesznek azok az államok, akik az euróvezető 17-ek mellett sorakoznak fel, addig ő nem tudja ezt a megállapodást támogatni vagy elfogadni. A hajnalra már erősen kaotikus állapotok között Sarkozy ezt értelmezhette rosszul, úgy, mintha Magyarország kimaradna az Európaktumból. Ráadásul ezt eléggé tapintatlan módon be is jelentette a világ sajtónak. Egyébként szintén a szemtanúktól tudom, hogy a tárgyalóteremben keményen is, vagy szinte nyersen ütköztek az érvek és az indulatok is, vagy az egyik informátoron fogalmazott, szinte izzott a levegő. Főként azért, mert a német kancellár és a francia elnök megpróbálta bedarálni a többieket. Angela Merkel és Nicolas Sarkozy szinte egyszerű igen-nem kérdéssel akarta eldöntetni a többi állam és kormányfővel, csatlakoznak az alakuló új csoporthoz. Végül csak ma délelőtt a már jóval higgadtabb, ám de álmos reggeli megbeszélések után alakult ki a végeredmény, ez pedig, ahogy már hallottuk, egyedül csak Cameron brit miniszterelnök emelt vétót, a 17 euróvezeti tag elindul a fiskális unió felé, 6 további állam jelezte, hogy kész velük tartani, míg 3 tagállam, Magyarország mellett Svédország és Csehország ezt a nemzeti parlament döntésétől teszi majd függővé.
Zoli, köszönjük!
Az MSZP, az LMP és a Demokratikus Koalíció is arra szólította fel a kormányt, hogy támogassa az uniós kormányközi szerződést. Az ellenzéki pártok már a jövő héten tárgyalnának erről a parlamentben. Az MSZP szerint a kormány bizonytalankodása az IMF megállapodást is hátráltathatja. A Demokratikus Koalíciót vezető Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor a rendszerváltás óta a legkártékonyabb külpolitikai döntést hozta azzal, hogy először nemet mondott az uniónak. Az LMP szerint Orbán ugyanolyan alkalmatlan, mint a kormánya. A Jobbik az egyetlen párt, amelyik nem támogatja az új megállapodást.
Ez több, mint hiba, az egyszerűen bűn.
Mesterházi Attila arra reagált, hogy éjjel még úgy tűnt, Magyarország nem csatlakozik az új Európai Uniós megállapodáshoz. Azt üdvözölte, hogy napközben változott ez, de szerinte súlyos rövidtávú következménye lehet a magyar kormány bizonytalankodásának.
Egy ilyen döntés nagy mértékben hátráltathatja a megegyezést az IMF-fel és az Európai Unióval. Erre a megállapodásra pedig Magyarországnak, a magyar gazdaságnak és a költségvetésnek nagyon nagy szüksége van.
Gyurcsány Ferenc szerint, ha Orbán Viktor azt gondolja, hogy nincs felhatalmazása, akkor az elmúlt hetekben bármikor egyeztethetett volna a pártokkal arról, hogy mi legyen a magyar álláspont. Gyurcsány Ferenc azt kezdeményezi, hogy az elkövetkező két hétben tűzze napirendre a parlament a kérdést.
Magyar miniszterelnök Orbán Viktor ma hajnalban súlyos történelmi hibát vétett. Ellentmondásos, bizonytalankodó, magyarázkodásba foglalt álláspontjával Magyarországot az Európai Unióból való kiiratkozás szélére sodorta.
Az LMP is azonnali parlamenti egyeztetést akar. Szerintük egyébként Orbán Viktor a spekuláció megállítására mondott nemet azzal, hogy éjjel még azt mondta, nem támogatják az alapszerződés módosítását.
Orbán Viktor pont annyira felkészületlen és zavart, mint a miniszterei. Ez a délelőtti bohózat nem csak a kormány alkalmatlanságát mutatja, hanem sajnos egy egész országból csinált az Európai Unió előtt bohócot.
A Jobbik elutasítja azt az Európai Uniós kormányközi szerződést, amely lehetővé tenné a tagállamok költségvetéseinek közös ellenőrzését és a túlköltekező államok megbüntetését. Molnár János szerint attól függ a végleges magyar álláspont, hogy az EU mennyire ijeszt rá Magyarországra.
Magyarország azért nem csatlakozott jelenleg meglátásunk szerint az Európai Unió új egyezményéhez, mert a kormány már belátta azt, hogy képtelen lesz tartani az adósságcsökkentésre, a gazdasági konszolidációra vonatkozó terveket.
A parlament a téli ülésszakban is tárgyalhat már az uniós szerződésről, ha az ellenzék javaslatát a többség támogatja.
Darák Pétert a legfelsőbb bíróság közigazgatási kollégiumának bíráját jelölte Schmidt Pál az új bírósági csúcsszerv a kúria élére. Az országos bírói hivatal élére pedig Handó Tündét a fővárosi munkaügyi bíróság jelenlegi elnökét javasolta. Az országgyűlés alkotmányügyi bizottsága hétfőn hallgatja meg a jelölteket, a parlament pedig várhatóan már kedden szavaz róluk. Megválasztásukhoz kétharmados többség kell, megbízatásuk 9 évre szól.
Jövőre alapjaiban változik meg a bírói irányítás. Most a két legfontosabb szervezet élére nevezték meg a jelölteket. A kúria, vagyis a jelenlegi legfelsőbb bíróság elnökének Darák Pétert jelölték. Ő lehet a bíróságok szakmai vezetője. Januártól megszűnik az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, helyette jön létre az Országos Bírói Hivatal, elnökének Handó Tündét jelölték. E szervezet elnökének lesz például joga kiválasztani új bírókat, és a hatékonyság érdekében ügyeket áthelyezni egyik bíróságról a másikra. A jelöltekről a köztársasági elnök valamennyi párt frakció vezetőjével egyeztetett a hét elején. Az MSZP mindkét jelöltet elutasítja. Darák Pétert az LMP és a Jobbik támogatható jelöltnek tartja. Handó Tünde jelölése viszont szerintük elfogadhatatlan.
Nem pusztán az, hogy Szájer József feleségéről beszélünk, hanem Orbán Viktor közvetlen baráti környezetébe tartozik Handó Tünde a Fidesz alapításától kezdve.
Baka András még januárig főbíró. Az új szabályozás ugyanis legalább 5 éves magyarországi bírói tapasztalathoz köti a posztot. Baka András ennek a feltételnek nem felel meg. Baka az új rendszert szélsőségesen centralizáltnak nevezte. Áder János a koncepció kidolgozója szerint ennek semmilyen alapja nincs.
Az ítélkezési függetlenség semmiben sem fog változni. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz. Úgyhogy aki ennek az ellenkezőjét állítja, az nem olvasta a törvényjavaslatot.
Az igazságszolgáltatás átalakításának egyik fő célja a kormány szerint, hogy csökkentsék az elhúzódó bírósági ügyek számát. Jelenleg egy-egy per akár évekig is tarthat.
A fő kérdés, hogy mit oltanak a gyerekekbe, mert a hősi példák magatartás formáló tényezők. Ezt Boros Péter volt miniszterelnök mondta az Emberi Méltóság Nemzeti Emléknapján. Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Lomnici Zoltán pedig azt, hogy a szomszédos országokban a kisebbségi magyarokat ért jogsértések, illetve a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen is felemelik a hangjukat.
Ma ünnepelte meg az Emberi Méltóság Nemzeti Emléknapját az Emberi Méltóság Tanácsa. A rendezvényen Boros Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke arról beszélt, hogy Európában már nincs tisztelete az emberi méltóságnak. Neveléssel viszont szerinte ezen lehet változtatni.
A fő kérdés az, hogy mit oltanak a gyerekekbe, mert a hősi példák magatartás formáló tényezők.
Az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke szerint az Európai Unió nem tűrheti el a Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és Szerbiában a magyar kisebbségeket érő jogsértéseket. Lomnici Zoltán azt mondta, a magyar ellenesség mellett felemelik a hangjukat a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen is.
Az Emberi Méltóság Tanácsa az emberi jogok megsértését, bármiféle megsértését egyforma határozottsággal ítéli el.
Lomnici Zoltán 3 éve novemberben adott ki felhívást az emberi méltóság védelmében, amelyhez valamennyi parlamenti párt, valamennyi történelmi egyház, civil személyek és a média jelentős része is csatlakozott. Később Lomnici Zoltán javaslatára az országgyűlés úgy döntött, hogy december 10-én, azaz az Egyetemes Emberi Jogok Napján emlékezik meg az ország az első és a második világháború, a holokauszt, a Málenki robot, a Recski tábor és az 1956-os megtorlás áldozatairól.
Az Emberi Jogok Világnapja alkalmából rendezett közösen konferenciát három hazai jogvédő civil szervezet. Az esemény díszvendége a polgárjogi aktivistaként ismert Smaranda Enáke volt. A felkért előadók az egyetemes emberjogi alapelvekről, azon belül is a nemzetiségi jogok érvényesítéséről és annak gyakorlatáról beszéltek. Smaranda Enáke volt diplomata, aggodalmait tolmácsolta, mert szerinte Romániában egyre erősebb a magyar és a roma ellenesség.
Új internetes oldal segíti a horvát és a magyar önkormányzatok együttműködését. A hmep.eu című honlap gazdasági, kulturális és turisztikai lehetőségekhez juttatná a két ország településeit. A horvát önkormányzatoknak a mai naptól az uniós csatlakozási szerződés aláírásával szükségük lesz lehet a magyar települések tapasztalataira, vélik az oldal szerkesztői. Déli szomszédunk előtt most nyílnak meg az uniós pályázati források, amelyre sokan nincsenek felkészülve.
12-en állnak bíróság elé az Eclipse ügyben. Vádemelési javaslattal befejezte a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Adócsalás vádjával 12-en állhatnak bíróság elé, köztük a cég korábbi teljes vezérkara. Az Eclipse ZRT 2005 és 2009 között több nagyértékű informatikai megrendelést kapott az államtól. A nyomozók szerint a cég fiktív számlákkal tüntette el a nyereségét, amivel 1,5 milliárd forint kárt okozott.
Kommandósok fogták el az Eclipse informatikai rendszerház tulajdonosait és vezetőit tavaly március 10-én hajnalban. 7 embert vettek őrizetbe, köztük a cég vezérigazgatóját. Néhány órával később már házkutatást tartottak a vámnyomozók a cég központjában. Az Eclipse 2005 és 2009 között egymás után kapta a milliárdos állami megrendeléseket. Ezek között volt például a biometrikus útlevél, vagy az eredetiségvizsgálat informatikai rendszerének kidolgozása. A megrendelések több milliárd forint hasznot hoztak az Eclipse-nek. A cég vezetője azonban a gyanú szerint nem akartak adót fizetni az állami megrendelésből származó bevételük után, ezért fiktív számlák felhasználásával eltüntették a nyereséget.
12 gyanúsított van az ügyben, akik ellen bűnszervezetben elkövetett adócsalás és magánokirathamisítás bűncselekmények miatt éltünk vádemelési javaslattal, az iratokat a fővárosi főügyészségnek küldtük meg.
Úgy tudjuk, az Eclipse ZRT-nél csaknem 8 milliárd forint névértékű könyvelt fiktív számlát foglaltak le a vámnyomozók. Ezek felhasználásával a cég vezetői 1,4 milliárd forint kárt okozhattak az államnak. Az adócsalás miatti vádjavaslattal nem ért véget az Eclipse ügy a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi szolgálatánál. Az alapügytől elkülönítve hűtlen kezelés, gazdasági titok megsértése és vesztegetés miatt is folyik egy nyomozás az Eclipse ZRT ügyében. A híradót Víg András tudósította.
Már előzetesben van a szolnoki Baunok házaspár meggyilkolásával gyanúsított hetekig keresett két férfi. Herczku Szabolcs és Mészáros Tibor tegnap ügyvédjük jelenlétében adták fel magukat a Nemzeti Nyomozóirodánál. Mind a két férfi részletes vallomást tett, de a gyilkosságot tagadják. Mészáros ügyvédje azt mondta, Védence félt, eddig ezért bujkált. Hogy mitől félt és hogy hol bujkált, azt az ügyvéd nem árulta el. Az ügyben eddig 3 ember tartóztattak le.
Ide a Nemzeti Nyomozóiroda Aradi utcai épületébe sétált be csütörtök este a Baunok házaspár eltűnése miatt hetekig körözött Mészáros Tibor és Herczku Szabolcs.
A keresett két férfi, Herczku Szabolcs és Mészáros Tibor megjelentek a rendőrségen, őket őrizetbe vettük és kezdeményeztük előzetes letartóztatásukat. Jelen pillanatban a kihallgatásuk folyamatban van.
A két 36 éves férfit még délután előzetes letartóztatásba helyezte a szolnoki bíróság.
Több emberen elkövetett emberölés büntettével gyanúsítják őket, és a szökése, elrejtőzése, valamint a bizonyítás megnehezése miatti okok indokolták az előzetes letartóztatásnak az elrendelését.
Herczku Szabolcs nem vállalta arcát, és ügyvédje sem nyilatkozhatott. Annyit mondott kamerán kívül, hogy Védence ártatlannak vallja magát a gyilkosságban. Mészáros Tibor viszont vállalta a nyilvánosságot, de a gyilkosságot ő is tagadja.
Senkire nem tett terhelő vallomást, ő tagadja a bűnösségét, azt állítja, hogy nem volt részes ennek a cselekménynek, és ha nem volt részes ennek a cselekménynek, akkor nem is tudhatja, hogy ki volt részes a cselekménynek.
Ha nem volt részes a cselekménynek, akkor miért bujkált?
Félt.
Hogy kitől vagy mitől, azt az ügyvéd nem árult el. A hétfőn egy Újszász melletti kútban talált holttesteket már azonosították, így biztos, hogy a november 17-én otthonukból elrabolt Baunok házaspárról van szó. A halál okát egyelőre vizsgálják. A szolnokiakat mélyen megrázták a történtek, ma este gyertyát és mécseseket gyújtottak a meggyilkolt Baunokné Hídvégi Julianna gyermekorvosi rendelője előtt.
Ha a rendőrségnek nem sikerül, rabtársai kideríthetik majd, hogy hová rejtette a zsákmányt a pénzszállító sofőrje. A Híradónk által megkérdezett kriminálpszichológus szerint Lőrinc Róbertről tudni fogják a társai, hogy hatalmas összeget, 1 milliárd 200 millió forintot rabolt el, amiből úgy tudjuk, eddig csak 60 millió forint került elő.
A hazai börtönélet valósága képekben. A Kékfény stábja két éve az egyik hazai büntetés végrehajtási intézetben arra kereste a választ, hogy a kényszerítésnek milyen szerepe van. Akkor is ott csak az elítéltek körében divatos szívességkérésről, azaz a csicskáztatásról beszéltek. Kérdés, hogy egy elítéltre lehet-e ennél durvább nyomást gyakorolni, mondjuk az ellopott 100 milliók megszerzése céljából.
Nyilván elítéltek tudnak közelebb kerülni hozzá, és ha nem tudja befogni a száját, és eljár a szája, hogy hogy csinálta, illetve hogy hol van a pénz elrejtve, akkor akár az is előfordulhat, hogy akik korábban szabadulnak, azok mond igyekeznek ehhez a pénzhez hozzájutni.
A hiányzó 100 milliók sorsa volt a téma tegnap az estében is. Nagy László Tibor kriminológus elképzelhetőnek tartotta, hogy az alvilág figyelmét is felkelti a pénz.
Ha esetleg a pénz egy részét el is tudták volna rejteni, akkor is, ha kiszabadulunk a börtönbe, azért nem kevés idő ez az 5-10 év közötti büntetési tétel, akkor se lehetnek biztonságban. Egyrészt ugye az állami hatóságok mindig keresni fogják, másrészt pedig akár az alvilág is rámozdulhat.
Információink szerint elérheti, sőt meghaladhatja az 1 milliárd forintot is ez az összeg. Úgy tudjuk, a rendőrség Lőrinc Róbert rejtek helyén mindössze 60 és 100 millió forint körüli összegre bukkant.
Kábítószerlabort találtak egy balatoni ház konyhájában a rendőrök. Feltehetően amfetamin gyártottak a rejtek helyen. A szomszédoknak saját elmondásuk szerint fogalmuk sem volt arról, hogy mi zajlik a közvetlen közelükben. Két férfit és két nőt letartóztattak a helyszínen Balatonalmádiban.
Ebből a családi házból vitték el a rendőrök azt a két férfit és két nőt, akik kábítószert, feltehetően amfetamint állítottak elő. A ház egy forgalmas út mentén Balatonalmádi központjában van. A szomszédok szerint ebben a házban régóta nem lakott senki, csak néhány hete figyeltek fel arra, hogy új tulajdonosai lehetnek az ingatlannak, a közüzemi szolgáltatásokat is csak nemrég kapcsolták vissza. A környéken senkinek nem tűnt fel, hogy a házba bárki is beköltözött volna. A szomszédok csak a rendőrök érkezésére lettek figyelmesek.
Mi csak ugye azt láttuk, hogy jönnek-mennek a rendőrök. Aztán ma hallottuk, hogy tulajdonképpen mi is történt. Mert idáig csend volt. Nem mondta senki, hogy mi. Csak találgattuk mi is, hogy valószínű ilyen valami drogügy lehet.
A rendőrségi képeken az látszik, hogy a konyhában berendezett laborban éppen kábítószer készítés közben ütöttek rajta a gyanúsítottakon. A rendőrök vegyi anyagot foglaltak le.
Házilagosan gyártott kábítószert, valamint az előállításhoz szükséges eszközöket, vegyi anyagokat foglaltak le. További helyszínen megtartott házkutatások szintén eredménnyel jártak. A gyanúsítottakkal szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel visszaélés megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.
A két nőt és a két férfit jelentős mennyiségű kábítószerrel való visszaéléssel gyanúsítják. A 26 és a 32 éves férfit a Veszprémi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. Tettükért akár 10 év börtönt kaphatnak.
Saját életét kockáztatva próbált meg kimenteni a Duna egyik holtágából egy illegális határ átlépőt egy határrendész. Szerda éjjel egy 12 fős csoport próbált meg a zöld határon beszökni az országba Szerbia felől, de hőkamerával észrevették őket. 11-en feladták magukat, egy férfi viszont megpróbált visszamenni, beugrott a vízbe és elmerült.
Ott léptek át a határsértő csoport.
Szerbia felől a zöld határon akart bejutni az országba a 12 illegális bevándorló szerda éjszaka, Hercegszentótól nem messze. Hőkamerával vették őket észre. 8 szomáliai és 3 afgán menekült azonnal feladta magát a kiérkező határrendészeknek. Egy koszovói férfi viszont megpróbált elmenekülni.
Megpróbált Szerbiába visszatérni.
A férfi ezen az úton szaladt az őt üldöző határrendészek elől, majdnem 1 kilométert. Nem kizárt, hogy azért akart elmenekülni, mert ő hozta a csoportot illegálisan az országba. Egyszer csak átszaladt a töltésen és beugrott a vízbe.
Felszólították többször is, hogy álljon meg, jöjjön ki a vízből, de ennek nem tett eleget, ezt szerb és angol nyelven is megtették.
a járőrparancsnok követte őt a vízhez, ott még egyszer megpróbálta figyelmeztetni, látta, hogy a férfi már a vízben van, ekkor levette a felszerelését és a kabátját, gondolkozás nélkül mellé gázolva a vízbe, ugye a jeges volt már majdnem a víz, megpróbálta kimenteni a férfit.
A koszovói férfinak, mivel futott, valószínűleg a teste is felhevült. Az sem kizárt, hogy rosszul lett, amikor beugrott a jeges vízbe.
Rögtön elmerült, és nem volt lehetőség kimenteni.
A határrendész percekig kereste a vízben, de sehol nem találta, már nem tudta megmenteni. Az ő teste is kihűlt, ezért kórházba kellett vinni. A búvároknak csak nem másfél órájukba telt, mire megtalálták a koszovói férfi holttestét. A határrendész már jól van fizikailag, de kollégái szerint lelkileg nagyon megviselte az eset, éppen ezért nyilatkozni sem akart a történtekről.
Szabadlábra helyezte a fővárosi bíróság a Siófok labdarúgó csapatának volt vezetőedzőjét, akit a Bunda ügyben vesztegetéssel gyanúsít a központi nyomozó főügyészség. Acél Zoltánt, aki jelenleg a haladás szakvezetője, december elején tartóztatták le. A bíróság szerint nem kell attól tartani, hogy az edző elszökik vagy összebeszél a Bunda ügyben érintettekkel. A játékos ügynök, aki a gyanú szerint a pénzt adta Acél Zoltánnak a mérkőzés eredményeinek befolyásolásáért, és akit november közepén vettek őrizetbe, ő továbbra is előzetes letartóztatásban van.
A ferencvárosi lakosok az épülő hajléktalan szálló ellen tiltakoztak, a hajléktalanok és az aktivisták pedig azért, mert szerintük börtönhangulatú az új épület. A hajléktalan szállóban rendőri előállító szoba és orvosi szoba is lesz. A belügyminiszter szerint a legfontosabb az, hogy a törvényeket a fedél nélküliek is betartsák.
Ezt követelték a város mindenkié csoport aktivistái az épülő ferencvárosi hajléktalan szálló előtt. Szerintük a főváros börtönszállót épít a hajléktalanoknak, ahol rendőri előállító szoba is lesz. Tiltakoztak a kerületi lakosok is, ők attól félnek, hogy a szálló miatt romlik a közbiztonság.
Nem vagyunk kíváncsiak, szállóra azt akarjuk, hogy ne legyen.
A főpolgármester szerint a szállók nem börtönök, mert van orvosi szoba, a hajléktalanok ételt és munkát kapnak. Igaz, hogy az épületben lesznek rendőrök, de azért, hogy megelőzzék a lopásokat.
Megáll az ember esze, hogy ilyesmi ellen tüntetnek. 100 milliókat fordítunk és költünk arra, hogy ezeket a nehéz sorsú embereket emberi körülmények közé vezessük vissza.
A fővárosi gázművek épületében is átadtak egy hajléktalan szállót.
Minőség ellenőrzés volt.
Az intézményt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működteti és a Fűtött utca program keretében újították fel. A belügyminiszter szerint a legfontosabb az, hogy a törvényeket a fedél nélküliek is betartsák.
Akik a későbbiekben aluljárókba kívánnak lakni, kapualjakba kívánják tönkretenni a lakóknak a mindennapjait, azokat a rendőrök el fogják hozni a hajléktalan szállóra. Ez nem kérdés.
A budapesti hajléktalan szállók ma már több mint 5000 rászorulót tudnak befogadni.
Megérkezett Munkácsy Mihály honfoglalás című képe a Magyar Nemzeti Galériába. Magyarország második legnagyobb festményét egy speciális szerkezettel emelték le a Munkácsy terem faláról a parlamentben. A több mint 600 kg súlyú képet egy 6 méter hosszú hengerre tekerték fel, hő- és páraszabályozó fóliába csomagolták. Aztán ebbe a speciálisan kialakított kamionba tették be. A szállítás közben nem volt baj, a honfoglalás című képet pedig a január 2-án megnyíló Hősök, Királyok, Szentek című kiállításon láthatják majd az érdeklődők a Nemzeti Galériában.
Megnyitott a kapuit a Mikulás gyár Budapesten. A szervezők december 21-ig várják az ajándékokat, főleg élelmiszert, amit rászorulóknak juttatnak el még karácsony előtt. Az adományokat országszerte a Magyar Vörös Kereszt osztja szét.
Jó lupuk ki, a finn Mikulás nyitotta meg a Mikulás gyárat.
Jó munkát kívánok!
Pedig egy nappal korábban az erős szél megrongálta a gyárat. A hibát kijavították, mára minden készen állt a nyitásra. Az első csomagot Londonból küldték, de folyamatosan érkeztek az adományok. Ez a bükkfürdői gyermekcsoport cipőket, írószereket, játékokat hozott.
Szeretnénk sok ajándékokat adni a rászoruló gyerekeknek, hogy segítsük őket.
Adományozott az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke is. Rogán Antal a csomagba egy gazdálkodj okosan társas játékot is tett.
Magamat is akarom figyelmeztetni, és másokat is arra, hogy egyébként karácsony előtt nem csak pénzzel kell jól gazdálkodni, hanem az idővel, a másikra való odafigyeléssel, a szeretettel is.
Az adományokat a Magyar Vörös Kereszt 400 önkéntese osztja szét az országban.
Partnereink az önkormányzat, gyermekotthonok, idős otthonok,
és velük együtt közösen ismerjük azt meg, hogy kinek milyen rászorultsági foka van, és milyen mértékben kell őt segíteni.
A szervezők tavaly 15.500 doboz adományt gyűjtöttek, idén több mint 160.000 emberen akarnak segíteni.
Azt gondolom, hogy erre minden esélyünk megvan, tekintve azt, hogy ennyire szervezett soha nem volt még a Mikulás gyár, ennyien még soha nem dolgoztak.
A gyárba ajándékot hozott a DTK Show műsorvezetője Détóth Kriszta. A közmédia pedig a Székelyhídon működő Dévai Szent Ferenc Alapítvány árvaházának és a felvidéki Gúta város lakóinak is gyűjt adományokat.
És a Mikulás gyárnál ott van kollégánk Balázs Árpád. Szervusz Árpád, eddig mennyi adomány jött össze így az első napon, és meddig lehet vinni ezeket?
Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Hát jól látszik, hogy itt a Mikulás gyárban zajlik az élet. A manók dolgoznak, ők a Mikulás segítői. A manók most állítják össze az ajándékcsomagokat, amelyekből egyébként szép számmal érkezett. A szervezők szerint 1100 dobozni ajándékot hoztak. Sokan hoztak ruhákat, játékokat, de voltak egyébként egy számítógépet ajándékozott a Mikulás gyárnak. A szervezők minden felajánlásnak örülnek, de azt mondják, hogy az a jó, hogyha az ajándékok között tartós élelmiszerek és tisztítószerek is vannak, hiszen ezeket később rászorulók kapják az ország minden pontján. A gyár december 21-ig minden nap reggel 9-től este 9-ig tart nyitva, itt az 56-osok terén. A gyár mellett egyébként felállítottak egy színpadot is, ahol színes programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket.
Balázs Árpád, köszönjük szépen, és ha tehetik, akkor önök is vigyenek egy csomagot oda a Mikulás gyárba. Eddig tartott a híradó, most jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, aztán pedig a poén péntek.
10 óra után 10 perccel jön ma az este, várjuk önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Anyát kifogásolható?
Vegyék észre a lábbullátásulat vadonat újdonsült műsorsorozatának epizód áradatát a tévében.
Nóra Máris!
Na gyere kislányom, jobb ha megyünk.
Jobb lenne, ha pucérul jönnék be.
Lábbullátásulat. Ma este az M1-en.
TV, ami mindig meglep. Böngész a neten korlátlanul a Samsung Smart TV-den.
Amo! Tetszen gégtő! Nuhansi fliege gájden!
Köszönjük prekte! Azt a hűfő hőbe hönten kötetsztő, na de hű!
Watch ready!
Kanálka! Uk flieg stíbe!
Body, 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 fire!
Az gelüktünk! Weiss gés!
Miért fizetne felesleges csatornákért? Válassza a Mindig TV Extra csomagjait már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Fujifilm Finepix HS20. 30-szoros optikai zoom, a távolság nem akadály. 16 megapixel, a legapróbb részletekért. Szuper gyors videó. Minden helyzetre megoldás a Fujifilm Finepix HS20. Kapható az Extreme Digital szaküzleteiben.
Egy TV, ami mindig meglep. Élvezd a YouTube videókat a Samsung Smart TV-den keresztül.